Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, 65. Zsoltárunkat énekeljük el első és utolsó versszakával. Így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Magasztaljuk Urunkat tovább, 150. Zsoltárunkat énekeljük mind a három versszakával. Thank you. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt szól hozzánk János evangéliumából, a 6. részből, a 35-től az 51-ig terjedő versekből. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világért, az az én testem. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy újra ünnepelhetünk. Oly sok szürkesség van az ember életében még nyáron is. Oly sok fáradtság, oly sok keserűség, oly sok dolog, amely mérgezi a mi életünket, nem csak a mi testünket, hanem a mi lelkünket is. Oly sokszor kell megállnunk beteg ágy mellett, oly sokszor keressük a szavakat, hogy vigasztalójú légy, Úrunk Istenünk. Köszönjük ezért, hogy most te megterítetted asztalodat, hogy láthatjuk a te szeretetedet és irgalmadat. Köszönjük neked, hogy Jézusban jött el hozzánk a te szereteted és irgalmad. Köszönjük, hogy ő a Fiú Isten, aki valóban a mennyből szállt le, és aki az élet kenyere számunkra. Kérünk, vezess bennünket mai alkalmunkon, táplálj minket, add a te szavadat, és ne csak most, hanem a következő napokban, hetekben, hogy valóban te légy az, aki erősítesz, bátorítasz bennünket, aki feddesz és vigasztalsz minket. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljük az ige hirdetésére, 438. énekünket keressük meg, 6. versszakát énekeljük, szállj le most mennyből, életnek kenyere. Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét, szent lelkét segítségül hívva szeretném elmondani ma közöttetek, írva található a felolvasott igerészben, János evangéliuma 6. részében, a 48. verssel kezdődő szakasztól az 51. bezáró versekben. Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hálásak vagyunk Istennek mindannyian azért, mert eljöhettünk és megköszönhetjük Istennek az ő ajándékát és kezünk munkáját, a kenyeret. Bizonyára többen, akik itt vagytok az Isten házában, emlékeztek azokra a pillanatokra, a percekre, amikor szüleitek vagy nagyszüleitek megkértek bennőtöket, hogy a dagasztott tésztát vigyétek el a pékhez, a kemencéhez, süssétek meg, és éreztétek annak a friss, finom kenyérnek a jó illatát, amely ma is gyakran betölti a lakásoknak legkisebb zugát is. Az elmúlt héten, amikor együtt voltunk a gyermekekkel, és utolsó este egy kis közös étkezésen vettünk részt, érkeztek szorgalmasan a családok, és az egyik édesanyja úgy lesütött szemmel jött be, hozott egy friss kenyeret, és azt mondta pomázon, hogy a pékségek azért nincsenek olyan messze a parókiától, hogy a gyerekek útközben megcsipkedték, elkezdték kienni a kenyérnek a belét. Hányszor van így velünk, amikor friss, zamatos, illatos kenyér van a kezünkben, akkor kívánjuk megkóstolni, törni belőle egy darabot. Egy másik lányka éppen ifjúsági táborunkban mesélte, hogy egy kedves pékhez jártak itt a kicsit távolabbi környéken, és mikor oda elmentek, akkor mindig két kenyeret vettek, mire hazaértek, ugyanis az egyik elfogyott az autóban, olyan volt az íze és a szamata. Istennek adunk hálát. Akkor is Istennek adunk hálát, ha látjuk ebben a világban azokat, a körülöttünk élő embereket, akiknek nincs friss kenyerük. Istennek adunk hálát azokért az ősökért is, akik megtanítottak bennünket a munka becsületére, annak minden jó ízére, és annak minden áldására. És könyörgünk azokért, a családokért ma is, ahol kevesebb kenyér jut az asztalra, ahol nincsen kenyér. De csak könyörögjünk értük, hanem tegyünk is értük. A felolvasott ige rész tágabb összefüggése éppen e kettősséget szeretném megfogalmazni, amely nem ellentmondás, hanem Jézus szavának a kettős értelme a kenyérről. Egyrészt földi kenyér, testünk táplálója, másrészt pedig Jézus a kenyeret sokkal nagyobbra, sokkal fontosabb dolognak tartja, amikor azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. Az ember ugyanis éhezik, és hozzá tehetjük a testi szükségletnek a másik felét, szomjazik sokszor. Jézus, amikor megszólal és tanítja a sokaságot, akkor éppen ezért beszél élővízről, és éppen ezért beszél az életnek kenyeréről is, mert látja a mi emberi szükségünket. És ahogyan egy fél mondattal ezelőtt mondtam, a felolvasott igének tágabb, János evangéliumában olvasható 6. részében megfelelő kontextusa azt mondja éppen, hogy Jézus megvendégeli a sokaságot. Jézus enni ad az embereknek. És íme a 6. rész első nagyobb perikupájában részében jön rögtön a félreértés. Akkor válasszuk meg őt királynak. Tegyük meg őt királynak, hiszen táplálja a mi testünket, megszaporítja a kenyeret. Jól látható, amikor János evangéliuma leírja ezeket az eseményeket. János elmondja nekünk, amit megértett Krisztusból, hogy mindkettő fontos. De azt mondja János, hogy a testi szükség, annak kielégítése, az csak előképe lehet valami nagyobbnak, valami fontosabbnak, valami mennyeinek. Ugyanúgy, amit megízlelünk, csak előképe lehet annak, amit majd odaát ízlelhetünk meg. És éppen ezért Jézus hozza megint az igének a kettős természetét, hozza a kettős olvasatát, immáron nem csak a testi szükségletről, hanem hozza a lelki táplálkozásról, amikor érthető módon a sokasságnak Mózes örökségére hivatkozik. A mannára. Arra a mannára, amely Isten ajándékaként valóban a mennyből hullott. Arra a mannára hivatkozik, amelyet a nép csak keresett. Mi lehet ez? És arra a mannára hivatkozik, amelyből mindig csak annyit vehetett magához, amennyi a szükséges volt. Egy-egy napra, illetve az ünnepnap közelettével 2 napra valót. Isten gondoskodásának a jele. Érti a sokasság. Ezt a mannát rejtették el az Úr szövetségének a ládájába. És büszkék voltak arra, hogy Isten táplálta őket a pusztában. És gondoljátok el, tehát az összefüggéseit látva János evangélium a 6. részének, Jézus először beszél a testi kenyérről, szükségletről, ti adjatok nekik enni. Utána beszél a pusztai vándorlás egyik legmeghatározóbb eseményéről, Isten gondoskodásáról, amely már a mennyből szállt le, mint mennyei kenyér. És azt mondja Jézus, hogy mindez mégiscsak az elmúlásnak a része. Az elmúlásnak a része az, amit megízlelünk, amit megeszünk. Az elmúlásnak a része volt az, amit kaptak a pusztában, amely a testet táplálta, és azt mondja, én vagyok az életnek kenyere. Jézus azt mondja mindebben, hogy én vagyok a mi lelkünknek, a te lelkednek igazi tápláléka. És amikor a kenyérről, immáron Jézusról, mint az élet kenyeréről beszélünk, akkor bizony azt is megemlíthetjük, hogy pontosan ezért vetik meg ma nagyon sokan Jézus Krisztust. És pontosan ezért szeretik ma Jézus Krisztust. Az élet kenyeréért. Azért, amit ő elhederül ad az övéinek. Valakinek a szívében ez éles elutasítást jelent. Utálom, nem kell. Nem szeretnék vele foglalkozni. Minek ez a beszéd? Másoknak pedig napról napra való táplálék, hétről hétre való erőforrás, mindennapi kenyér a szó lelki értelmében. Hogy is van ez? Amikor Jézus azt mondja, én vagyok az életnek kenyere, eszünkbe juthat, idézőjelbe mondom, jubileumát ünneplő heidelbergi káténk, amikor megkérdez bennünket, mit hiszel a keresztény anyaszentegyházról? Akkor azt válaszoljuk, hiszem, hogy Isten fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig, szent lelke és igéje által magának egy kiválasztott gyülekezetet hív egybe, az igaz hit egységében, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Mit vallottak meg a mi őseink ebben a mondatban? Azt, hogy Jézus Krisztus a világ kezdetétől fogva szent lelke és igéje által táplálja a mindenkori nemzedékeket. És itt van sokszor egy félreértés, amikor azt gondolják némelyek, hogy szent lelke vagy igéje által. Vagy az egyik által, vagy a másik által. Őseink nagyon pontosan érezték ennek a fontosságát, és azt mondták, hogy Jézus Krisztus tápláléka, táplálása mindig szent lelke és igéje által történik. Igen, mert a Szentírás és hitvallásunk azt tanítja, hogy amióta az ember él ezen a földön, a kezdetettől fogva, Isten igéje lelke által táplálja őt, ha mindennapokban. Tudjuk, hogy az élet, maga a biológiai élet is Isten beszéde által van. És ebben élhettünk volna, élhetnénk mi mindannyian. Csak az ember a kert kíváncsiságának, az ördög felszólításának engedett, és megvetette Istennek ezt a szavát. Megvetette Istennek szent lelkes beszédét, és a saját maga feje után ment. A bűneset következtében pedig Pál apostol ezt világosan elmondja, az ember megváltozott. Lett egy testi, egy földi, sokszor azt mondja Pál, hogy lett egy érzéki ember, és lett egy lelki ember. Ó, de sokszor vagyunk mi érzéketlen, érzékiek ebben a világban. Pál apostol, amikor a kolossébeli gyülekezetnek ír, akkor a következőt mondja erről az emberről, amely megvetette Isten igéjét, bátorítja a gyülekezetet, de érteni fogjuk, hogy mit mond az apostol Kolossébeliekhez írott levél 3. részében. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami pálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek, amikor egykor ezekben éltetek. Most azért vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak. Íme az érzéki embernek a tökéletes bemutatása, a testi embernek tökéletes bemutatása, amely fellázadt Istennel szemben, amely megvetette Istennek igéjét, és mivel megvetette Isten igéjét, megvetette magát, az Istent. És ezzel szemben, akik ebben a bűnös természetükben megálltak, és Istenhez fordultak, amikor elkezdtek táplálkozni Isten szent lelke segítségével, az igével, akkor bizony megmaradhattak. Nézzétek Ábrahámot, aki ugyanolyan bűnös, mint mi, aki hazudik, aki csalásra bírja a feleségét, aki valamikor engedetlen az Istennek, és mégis azt mondja róla a Szentírás, hogy ő az Úrnak a barátja. Nézzétek Illést, aki nagyon sok mindent Isten beszéde szerint cselekedett, mégis megfáradt, de Isten nem vetette el őt, hanem magához ragadta, elvitte. Nézzetek Mózesre, aki ugyan megkísértetett, sőt, fellázadt Istennel szemben, de mégis az Úr azt mondta, nagyobb és drágább kincs van neki elrejtve, mint az ígéret földjére. Vagy mondhatnám, idézhetném a zsidókhoz írott levélből a hit hőseit, akik az ige hősei is, mind-mind elveszett emberek lennének az ige nélkül. Gondoljatok csak Dávidra, aki a parázasság bűnébe esett, és mégis az utolsó királyok, nagy királyok egyike, akinek Isten megkegyelmezett bűnbánata után. Gondoljatok Sámsonra, bírára, vagy Dánielre, a prófétára. Gondoljatok az apostolokra és a vértanúkra, akiket nagyon őszintén mutat be a Szentírás. Mind-mind emberek voltak, de mind-mind táplálkoztak Isten igéjével. Mert az ige által éltek, és az ige által haltak meg. Mert az ige legyőzte az ő érzéki testüket, természetüket, és legyőzte a világot. Az elmúlt napokban itt Csobánkán és Pomázon is együtt lehettünk nemzeti ünnepünkön. Közösen örvendezhettünk, láthattuk a műsorokat, és adhattunk hálát Istennek. Az egyik alkalommal az ünnepség szervezője odalépett hozzám, és azt mondta, hogy tudja, hogy augusztus 20-a nem a reformátusoknak az ünnepe. Mégis, mikor megszólaltam, azt mondtam, hogy számomra református keresztény ember számára ez az ünnep egy olyan pont, amelyhez viszonyíthatom az életemet. István király története, élete, nagy vívódása, Istenben kapaszkodó természete engem is elgondolkodtat, hogyan is viszonyulok népemhez, nemzetemhez, és milyen az én viszonyom Jézus Krisztussal. Ezért számomra is ünnep. Hogy ne csak üres kegyesség legyen az, ami itt a szószéken elhangzik, hanem olyan valóság, amely Isten igéjére építkezik, és Isten igéjéből épül, Isten igéjéből táplálkozik, és Isten igéje által táplál. Azáltal az ige által, amelyről már János az ő evangéliumának bevezető soraiban is beszél. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, Isten maga volt az ige. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Íme, testvérek, amikor Jézus megjelenik a sokasság előtt, és azt mondja, én vagyok az életnek kenyere, akkor erre a visszavonhatatlan, megmásíthatatlan isteni küldetésre utal. Én azért jöttem, hogy nekik, nekünk életünk legyen. Nélküle az én testem és az én lelkem csak egy műemlék templom. Egy olyan templom, amely felett lehet vitatkozni, hogy mit lehet vele csinálni, hogyan lehet felújítani, de nincs benne élet. Tapasztalom most újra és újra, mikor a pomázi templomon egy pici változtatást, felújítást szeretnénk, értem, nem is nagyon ágálok ellene, de valahol mégis beleborzadok, amikor a hatóságokkal kell küzdeni, hogy mit lehet és mit nem. Rasztalosunk már a 6. vagy 7. csomóponti vázlatrajzot küldte be, és még mindig valami hiányosságot vélnek felfedezni. És ekkor jut eszembe újra és újra, valóban a templomok a funkciója ez, hogy műemlék legyen, vagy az, hogy benne élet legyen. És nem csak közösségi élet, hanem Krisztus szerinti élet. Nos, kedves testvérek, vagy élet és lélek tölt be valakit, vagy pedig kőkövön nem marad lelki értelemben sem. Áldjuk a mi Istenünket ezen az ünnepen, hogy Jézus úgy mutatkozik be nekünk. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az az ige, amely ige bennünket megtisztít, meggyógyít, megszabadít, amely bennünket megment, vigasztal és feltámaszt. A tápláló ige, az élet kenyere Jézus Krisztus. Ez az a mennyei kenyér, amely az újjáteremtett embernek eledele, a hit és a lélek tápláléka. És tudjuk, ugyancsak Pál mondja, hogy a testi, pontosabban az érzéki ember ezt nem tudja felfogni. Furcsa, nincs hozzá érzékszerve. De akik az övéi, azoknak tápláléka, mindennapi eledele, megtartója, megmentője. Mert nem halott betű, nem üres fecsegés, hanem maga Jézus Krisztus. Ezért mondja ő, én vagyok az élet kenyere. Amen. Fennállva jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy mai ünnepnapunkon a lelki táplálás fontosságát helyezted szívünkre. És köszönjük, hogy ezt lelked és igéd által teszed meg. Köszönjük, hogy Jézusban van lelkednek és igédnek az összhangja. Jézusban van lelkednek és igédnek harmóniája. Urunk, kérünk, hogy napról napra, hétről hétre hadd táplálkozzunk a Te igédből, amely megment, megtart, megőriz, megfed, vigasztal és bátorít bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, gyermekeiért és felnőttjeiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, otthonaiban gyógyulókért, rehabilitáción résztvevőkért. Imádkozunk hozzád ezért a településért, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászolóinkért, küld a Te igédet, vigasztaló szavadat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. dicséretünket énekeljük. Mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol, a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorázok, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát, könyörögünk szent lelkéért, és közeledjünk hozzá alázatos szívvel. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Istenünk. Téged magasztalunk, mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Dicsérünk téged Jézus Krisztusért, az ő testé lételéért, szent életéért, haláláért és dicsőséges feltámadásáért. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el reánk szent lelkedet, hogy szentelje meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz, és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Testvéreim, bűnbánat tartásunk jeléül 459. dicséretünket énekeljük első verszakával, az Isten bárányára letészelnek bűnömért. Bánattartásunk után valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszen és van. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Testvéreim, veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelemből mindazoknak, akik hittel kérik és elfogadják mindezt. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Úrvacsorai közösségünk éneke a 440. dicséret lesz. Foglaljuk el helyünket. Thank you. testvéreim, így szereztem, hogy Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelmében most mi is. Minek előtte elbocsátanám titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy mai alkalmunkkal is megköszönjem kedves mindannyiótoknak elmúlt heti segítségeteket, minden munkátokat. Különösen is köszönöm mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt héten a táboroztatásban tudtak segíteni. Köszönöm az iratrendezést, köszönöm a sok-sok szállítást, a környezetünknek a rendbetételét és a ma délutáni koncertnek a szervezését is. Hirdetem, hogy megjelentés kezemben van gyülekezetünk újságának legfrissebb száma, melyet szeretettel ajánlunk testvéreinknek. Az újságok ingyenesek, adományokat szívesen elfogadunk. Egy újságnak a bekerülési költsége most 500 forint volt. Hirdetem, hogy a mai napon, augusztus 25-én 18 órakor a második papkerti koncertre kerül sor a Pomászi Parókia kertben. Közöttünk szolgálnak Pázmándi Zsuzsanna csellón, Eredics Zsófia oboán, Gaján Evelin oboán, Polonkai Beáta furuján, Gilice Terész pedig zongorán. A ma délután, kora este a barokk jegyében fog eltelni a legtöbb mű, ahogyan Laskó Mihály testvéremtől hallottam, néhányan ezt érteni fogják, D-mollban szólal majd meg. 2013. szeptember 8-án 15 órától gyülekezeti délután szervezünk a Piris-Szentkereszti Pomázi szurdokban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, tehát szeptember 8-án 3 órától lesz ez. Ebben az esztendőben a pomázi testvérek, a vendéglátók, őket fogom kapacitálni, és őket fogom kérni majd segítségre. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor imaóránk lesz Pomázon, 19 órától az ének és zenei bizottság megbeszélésére kerül sor. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 6 órakor a gyermekmunkásoknak lesz a megbeszélése, és 19 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon, tanévnyitó istentiszteletünk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, különösképpen is erre az alkalomra hívjuk iskoláskorú gyermekeinket, unokáinkat. Hívogassuk és bátorítsuk őket. Kedves testvérek, egy nagyon kedves levél érkezett a református szeretetszolgálattól. Nagytiszteletű lelkipásztor úr, kedves testvérek, a magyarországi református szeretetszolgálat kuratóriuma és munkatársi közössége nevében köszönetemet fejezem ki azért, hogy adományukkal támogatták árvízvédelmi szolgálatunkat. Tesszük ezt valamennyi árvízkárosult nevében is. Pál Sándor, a kuratórium elnöke elmondta, hogy hol tudtunk, hol tudtak segíteni. Összességében sok családon az árvíz munkáiban több mint 1000 önkéntes vett részt a református szeretetszolgálat kötelékében, és 15 családnak bútorokat, háztartási gépeket, épületgépészeti berendezéseket tudtak pótolni. Még egyszer hálás szívvel köszönjük a felajánlásokat, melyel hozzájárulta a Magyar Református Szeretetszolgálat árvízvédelmi és helyreállítási munkálatainak megsegítéséhez. Megemlékezzetek azokról, akik nyomorúságokkal terheltetnek, mintha ti is testben szenvednétek, olvassuk az igében. Életükre, testvéreim életére, Isten áldását kérve maradok tisztelettel, Pál Sándor, kuratóriumi elnök. Kedves testvérek, a hirdetések és Isten tiszteletünk végéhez értünk most. Jelzem még, hogy ma délután, a koncert után nagyságrendileg 19 órától presbiteri gyűlést fogunk tartani Pomázon a gyülekezeti házban. Záróénekünket keressük ki, 447. dicséretünk lesz, első verszakával énekeljük el. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.